Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A reformáció mozgalmát és a katolikus megújulás lelkiségét egyaránt megelőlegező devóció moderna spiritualitásának legnagyobb hatású, a népi jámborság számára kézvetzetű szolgáló összefoglalása, az Imitáció Christi, Krisztus követése címet viselő, 1500 körül már széles körben ismert és olvasott munka volt. A szerző Kempis Tamás, Thomas von Kempen vagy Thomas Hermeken 1371-ben született a németföldi Kempen városában. Tanulmányait a Gerd Grote szellemi hagyatékát őrző megreformált ágostonos kanonokok Windersheim iskolájában kezdte meg. 1398-tól pedig a közös élet testvéreinek deventeri házában élt, ahol ottani mestere Florentius Radewinz ismertette meg a devóció moderna spiritualitásával és szellemiségével. 1399-ben lépett az Agnetenbergbei Zwolle ágostonos kolostorba, ahol több mint 70 esztendőt töltött egészen prófétai korban, 1471-ben bekövetkezett haláláig elmélkedéssel és könyvmásolással, de viselte a prior és a prokurátor tisztségét, és volt a novíciusok előjárója is. Másolói munkájának emlékét, kézírását több biblia példány, misekönyv és Clairvaux-i Szent Berbát műveinek kódex sorozata őrzi. A neve alatt fennmaradt, mint egy 30 mű egy része nem saját írása, hanem olyan munka, amelyet másolás közben kiegészített, átdolgozott. Minden kétséget kizáróan eredeti műve viszont a Windersheimi krónika, rendi közösségének és lelkiségi mozgalmának históriája. Teológiai írásaiban elsősorban erkölcsi kérdések foglalkoztatták, aszketikus műveiben Krisztus életéről való elmélkedéseit, és a bensőséges jámborság imádságos élményei gyűjtötte össze, mély érzelmekről tanú bizonyságot tévő himnuszai egy részéhez pedig dallamot is szerzett. Legfontosabb írása azonban a Krisztus követése volt a késő középkori jámborság és a devóció moderna hitét és személyes vallásságát feltáró lelki kalauza, amely mind a mai napig egyike a vallásos irodalom leggyakrabban olvasott, legtöbb nyelvre lefordított, számtalanszor kiadott munkájának. Maga a mű Gerd Grote nézeteinek a szerző általi lejegyzése, továbbadása, továbbgondolása, a személyes hangú késő középkori vallásosság talán a legbecsesebb, a későbbi ő humanistákra, reformátorokra és a katolikus megújulás képviselőire is komoly hatást gyakorló dokumentuma. Mint a mélyen átélt személyes vallásosság eszközét már a 16. században számtalan kiadásban adták közre, szinte minden európai nyelvre lefordították, a hazai katolikus közösségekben pedig, amelyek számára Pázmány Péter készített 1624-ben költői szépségű fordítást, egészen századunkig imakönyvként forgatták. Maga a mű költői ihletettségű beszédek és elmélkedések sorozata a lélek belső életéről, a helyes Krisztus és önismeretről, a szentségi élet Istenhez emelő erejéről. Lényegében egyszerre imakönyv és lelki útmutató a modern jámborság spirituális és misztikus szemléletének foglalata, kalauz a hiteles keresztény életre. Azon a lelki úton vezeti végig az olvasót, amely három szakaszból a megtisztulás, a megvilágosodás és az egyesülés állomásaiból állva azt mutatja meg, ahogyan az emberi lélek az elmélkedés és a magánájtatosság erejével Isten közelébe juthat. Ugyanezt a lelkiséget, a devóció moderna szellemét képviselte az 1400-ban született Johann Pupper von Goch is, a közös élet testvérei szerzetesi közösségének tagja. A közösségben tanult a nominalizmus és a humanizmus szellemében teológiát, ezt követően pedig a közös élet testvérei Hardewichi és Gúdai házait vezette. 1454-től jogot tanult Köln Egyetemén, 1459-től pedig immár Ágoston rendi szerzetesként Tábor rendi közösségének volt az előjárója. Goch teológiai, bölcseleti és misztikus írásaiban a bensőséges, személyes vallásosság szellemében értekezett, az augusztíniánus módon értelmezett akaratszabadság, a kegyelmi kiválasztás, a kegyelmi állapot és a hit általi megigazulás kérdéséről, a Szentírás tanításának egyedülálló és normatív jelentőségéről, közben pedig lelki megújulást és a korabeli egyházi állapotok reformját követelte. Írásai komoly hatást gyakoroltak a reformációt megelőző évtizedek német alföldi vallási mozgalmaira, később nyomtatásban is megjelenő munkáira pedig Luther is gyakran egyetértően hivatkozott. Goch misztikus műveiben a keresztény szabadságról és az evangéliumi törvényekről értekezve a devóció modern a németalföldi spirituális hagyományához kapcsolódott, és a lelki életben elsősorban a szemlélődő magatartásnak és a mindennapi jámborságnak tulajdonított nagy jelentőséget. Egyházkritikája és dogmatikai felfogása pedig töretlen egyház hűsége ellenére már a reformátorok szellemiségét előlegezte. Ugyanez mondható el kor és pályatársáról, a gröningeni születésű Wessel Ganzfortról is, aki teológiai és bölcseleti tanulmányait Köln és Heidelberg egyetemén folytatta, az 1460-as évektől pedig Párizs egyetemén tanított. Ebben a minőségében részese volt az ott kibontakozó nominalista szellemű kései univerzálé vitának. Párizsból távozva megfordult Angers, Róma, Velence és Bázel egyetemein, 1474-ben pedig visszatért Németalföldre, ahol élete utolsó másfél évtizedében a nyilvánosságtól visszavonulva a közös élet testvérei közösségében élt, tudományos munkával foglalkozva, a Bibliát és az egyházatyák mindenek előtt Szent Ágoston műveit tanulmányozva. Stúdiumai alapján arra következtetésre jutott, hogy a skolasztikusok spekulatív teológiája helyett a Szentírás olvasására és alapos ismeretére van szükség. Ugyancsak Ágoston művei alapján jutott arra a belátásra, hogy a megromlott emberi természet Isten kegyelme nélkül bukásra van ítélve, és az ember üdvössége egyedül Isten kifürkészhetetlen akaratán múlik. Legjelentősebb dogmatikai értekezésében Jézusnak az eukarisztia szentségében való valóságos és jelképes jelenlétéről értekezett, hasonló nézeteket fejtve ki, mint amilyenekkel a reformátorok léptek néhány évtizeddel később a nyilvánosság elé. Életében művei nem jelentek meg nyomtatásban. A reformációval rokonszenvező humanista Kaspar Hoehn talált rá évtizedekkel később a kéziratokra, annak a szimbolikus úrvacsoratant és a megigazulás miben létét kifejtő részeit pedig Lutherhez is eljuttatta, aki a saját nézetei előzményeként hivatkozott is Ganzfort Wessel felfogására. E németalföldi szellemi kör utolsó tagja volt az 1410-ben Brabantban született, és 1478-ban Mechelenben meghalt Hendrik Herb is. Ő 1445 körül lépett a közös élet testvérei közösségébe, ezt követően pedig Delft és Gouda házának rektoraként dolgozott. 1450-ben Rómában lépett át a ferences rendbe, élete utolsó másfél évtizedében pedig a Rajna-vidéki ferences provincia életében kormányzati tisztségek viselőjeként vett részt. Életművének tanúbizonysága szerint Herb a németalföldi misztika még Rüsbrock által megteremtett, Gróte és követői által tovább épített, a Jézus szíve élményt központjába állító szellemi vonulatához tartozott. Az írásaiból összeállított Teológia Misztika című gyűjtemény 1633-tól a ferences közösségek hivatalos misztikai és aszketikai kézikönyvének rangjára emelkedett. emű gondolatmenete a szemlélődő élet három stádiumának leírására épül. Az első rész magát a lelki elmélyülést tárgyalja, a másodikban a lélekben szemlélt Isten szeretetről esik szó, a harmadik pedig a paradicsomi állapot és az Istenlátás víziója. Herp legnépszerűbb, általa nyomtatásban is megjelentetett, és így a későbbi két évszázadban is olvasott műve lelki tükre volt, amely a devóció moderna szellemében a hívő ember egyéni, személyes Isten közelébe jutásának útját igyekezett körvonalazni. Míg a devóció moderna az egyház belső spirituális megújulásának alternatíváját, addig a kor humanistái főleg német nyelvterületen a belső, szervezeti, fegyelmi megújulás és az intellektuális szellemi frissítés lehetőségét keresték. Közülük az egyik legjelentősebb az 1436-ban a frankfurti Königsbergben született Johannes Müller volt, humanista nevén Regiomontanus, aki laikusként Lipcsei és Bécs egyetemén bölcseletet, klasszikus nyelveket és természettudományokat tanult, és ekkor látott hozzá Ptolemaiosz fő csillagászati műve az Almagest tanulmányozásához és kommentálásához. 1461-től Itáliában tartózkodott, Rómában görög tanulmányait egészítette ki, Padovában csillagászatot tanított, közben pedig sorra szerkesztette az égitestek mozgását rögzítő táblázatait. 1468-ban Bécs érintésével Budára jött, hogy részese legyen a királyi könyvtár görög kódexei rendezésének, feldolgozásának. Rövid ideig tanított a Pozsonyi Egyetemen is, néhány munkáját pedig Mátyás királynak, mint nagylelkű pártfogójának ajánlotta. 1471-től Nürnbergben élt, zömében saját műveit megjelentető nyomdát vezetett, csillagászati műszereket készített, kalendáriumot állított össze, és tovább folytatta a teljes éggömb feltérképezését szolgáló kutatásait. Az antik tudományos örökség és a modern empirikus tudomány összhangjának elvét valló Regiomontanus, a hit és az értelem, a tudomány összhangjában kereste a katolikus tanítás korszerűsítésének útját, az egyházi életben pedig erkölcsi megújulást, szilárd és észszerű hierarchikus rendszert álmodott. 1475-ben egyes források szerint, de bár csak a kisebb egyházi rendeket vette fel, Regensburg püspökévé nyert kinevezést, és még ebben az esztendőben Rómába utazott, hogy részese legyen az előkészítés alatt álló naptári reform kidolgozásának, ám egy járvány következtében a következő év 1476 nyarán kiterjedt levelezést számos latin és görög nyelvű költeményt hátrahagyva Nürnbergben meghalt. Az ő munkájának volt örököse és folytatója Johannes Reuchlin, humanista, jogász, filológus, filozófiai és teológiai író, a reformáció egyik szellemi előkészítője. Fiatalon Freiburg, Párizs, Bázel, Tübingen egyetemén folytatott filológiai és jogi tanulmányai után fejedelmi patrónusok támogatásával adta közre első munkáját, híres latin lexikonját, és így jutott el Rómába. Élete következő évtizedeiben német tartományok és fejedelmi udvarok jogászaként dolgozott, de közben is folytatta humanista írói és tudományos tevékenységét. Élete utolsó éveiben pedig Ingolstadt Egyetemén volt a görög és a héber nyelv tanára. A maga korában Reuchlin volt a görög nyelv és kultúra egyik legkiválóbb ismerője, aki számos hellén szerző műveit adta közre latin fordításban. Élénken foglalkoztatták a latin stilisztika kérdései, sőt, közreadott egy latin nyelvű prédikációs mintakönyvet is. 1485-től foglalkozott a héber nyelvvel. Számos grammatikai traktátus mellett ezt igazolják a Biblia héber szövegével kapcsolatos kutatásai, vagy a Talmud és a kabbalisztikus irodalom titkait feltáró művei. Ezekben a munkáiban héber eredetiből fordítva és magyarázva újszövetségi szövegeket eljutott a Vulgáta tekintélyének megkérdőjelezéséig és annak felismeréséig, hogy a kereszténység és annak tanítása zsidó előzményei nélkül nem érthető meg. Ezek a nézetei és az a tény, hogy 1510 körül belekeveredett egy a zsidóság és annak szent irodalma körül kibontakozó polémiába, oda vezetett, hogy ellenfelei inkvizíciós eljárást kezdeményeztek ellene. Ez az eljárás ugyan a reformáció időközbeni kibontakozása miatt félbe maradt, ám álláspontját harcosan védelmező írásai közül Augenspiegel című irónikus pamfletjét Róma 1520-ban elmarasztalta. Filológiai munkáinak és polemikus írásainak a reformáció irányába mutató természete ellenére Reuchlin élete végéig kitartott a római egyház mellett, és 1517 után elhatárolta magát Luther mozgalmától. A humanisták valójában két területen kerültek szembe a korabeli egyház felfogásával és gyakorlatával. Ezek közül az egyik az egyház múltjának kritikus szemléletéből, és a hierarchia nagyon is a világi értékekre figyelő magatartásából fakadt. Így zömében elutasították a pápaságnak és a főpapságnak világi fejedelmek és nagyurak módjára való viselkedését, az egyház világi hatalmát vagy a világi hatalom ügyeibe való túlzott beavatkozását. Mivel ez utóbbi jogcímét a hagyomány adta, számos humanista az egyház történetét vette vizsgálat alá, arra jutva, hogy a világiasság nem pusztán az evangéliumi szemlélettel, de a történelmi tradícióval sem támasztható alá. Ennek volt bizonysága, amikor a jeles itáliai humanista Lorenzo da Valla kimutatta, hogy a pápák világi hatalmát igazoló nevezetes Donatio Constantini, a pápai államot Péter utódainak juttató császári rendelkezés okirata nem a megnevezett római császártól, a 320-as évekből származik, hanem lényegében egy a Reims érsekségben a 9. században készült hamisítvány, amely a karoling uralkodók adományozását igyekezett visszadatálni a történelmi múltba. Természetesen ez és más hasonló történeti felismerések a reformációt megelőző, a konciliarista nézetek miatt amúgy is felbolygatott szellemi légkörben a pápaság intézményével szembeni erős kritikának számítottak, és legalábbis humanista körökben hozzájárultak a pápa ellenes hangulat kialakulásához, a római püspök egyetemes egyházfői tekintélyének csökkenéséhez. A humanisták kritikájának másik vonulata a Szentírás, pontosabban a Vulgáta megfelelbezhetetlen tekintélyének megkérdőjelezése elvetése volt. A kortudósai komoly jártasságra tettek szert a latin mellett a görög és a héber filológiában, és arra a felismerésre jutottak, hogy a hit alapjának és forrásának számító Szentírás hivatalos, jeromosféle latin szövege sok ponton hibás vagy pontatlan, ezért vissza kell térni az eredeti szövegekhez, el kell végezni a latin textus revízióját. A nyomtatás révén már könnyen és tömegesen hozzáférhetővé tett népnyelvi fordításokat pedig, amelyek iránt 1500 körül már komoly igény mutatkozott, az eredeti szövegek alapos tanulmányozása után kell elkészíteni. Ennek a munkának a reformációt megelőző évtizedben két élharcosa is akadt. Az egyik a korszak talán legismertebb humanistája, a németalföldi születésű, a reformáció idején Luthertól elhatárolódó reformer Desiderius Erasmus volt, aki 1516-ra készítette el híres görög új szövetség kiadását, a másik pedig az a Jiménez de Cisneros, spanyol bíboros Toledo érseke, aki egy munkaközösség élén dolgozva a teljes szentírás héber és görög szöveget is közreadta 1521-es kritikai kiadásában. A szentírási szövegek ilyen kritika alávonása ugyanakkor két következménnyel is járt. Egyrészt megkérdőjelezte a korábban használt latin vulgát, a hibátlanságát, teológiai hitelét, másrésztről azonban azzal is járt, hogy a Biblia olvasásának és magyarázatának korábban az egyház tanító privilégiumának tekintett jogosítványa kérdésessé vált. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel mára, hogy legközelebb már néhány további előzmény érintése mellett eljussunk 1517-hez, Luther nyilvános fellépésének idejéhez. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.